Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Két héttel ezelőtt innen indultunk el ebből a templomból, és egy héttel ezelőtt megérkeztünk a győrzámai templomba. Gellér testvér volt a utitársam, apostolok lován haladtunk, innen Budapesttől győrzámoig, és most újra itthon vagyunk. Mert hát az ember valamiképpen mindenütt otthon van, ebben az egész világban, hiszen Istené a világ, és nekünk adta. De azért az embernek szüksége van arra is, hogy olyan emberek vegyék körül, akiknek az arca ismerős, akiknek az arcáról leolvasható valami az Istenből. Persze Gellért is a tanúja, hogy ezen az úton hány új emberrel találkoztunk, hány új ember fette fel az életének az ajándékait, és ezen a mai vasárnapon, ahogy mondottam, újra itthon vagyunk, és együtt köszöntjük az Istent. Minden egyes vasárnap valamiképpen egy családi ünnep. Az ember azért ünnepel, mert szüksége van arra a segítségre, amit csak az Isten adhat. Nagyon sokat jelenthetünk mi egymásnak, de mindennél többet az Isten. Talán említettem már itt, amit Afrikában az az asszony mondott egy vasárnapi szentmise után a nyomortelepen, hogy mi nem misére jövünk, mi ünnepelni jövünk, mert nekünk szükségünk van arra az isteni ajándékra, amit vasárnap itt kapunk, hogy kibírjuk a hét többi napjait. Ebben az értelemben igaz ez az ünneplés. Egyébként nem, különben csak parancsot teljesítünk rossz esetben. Jó esetben szívesen eljövünk, mert a barátainkkal találkozunk. Valójában Isten dicsőítjük, és benne egymással találkozunk. Hát ez a mai vasárnap egészen sajátosan családira sikeredik, mert a mi nagyon kedves családtagunk, Bernadett, 60 éves, és mi őt nagyon szeretjük, ő is szeret bennünket. Van, akit könnyű szeretni, van, akit nehéz szeretni, őt úgy azok közé tartozik, akit könnyű szeretni, mert ilyen. Ünnepeljük vele együtt és az ő családjával ezt a mai vasárnapot, ezt a mai vasárnapi szentmisét. Gondoljunk Zsoltra is, az ő kedves férjére, akitől nem is olyan túl régen búcsúztunk el, véleményem szerint itt van. Itt van velünk, szerintem azzal a mosolyával, és azzal a nagyon kedves szavával, amikor még sikerült egyszer visszahozni itt a kórházunkban őt, ebbe a itteni életünkbe, akkor mosolyogva csak annyit mondott, köszönöm. Hát, köszönjük Bernadettet, köszönjük Zsoltot az Istennek, övéit, és tudjuk megköszönni egymást is az Istennek, akkor már valahova eljutottunk. Tartsunk önvizsgálatot, kérjük bűneink bocsánatát, és ünnepeljünk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János fölháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztíts el őket? De ő hozzájuk fordult, és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az ember fia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap alkalmasságunkat firtatja, és nekünk kell ebben a kérdésben válaszolnunk, alkalmasnak tartjuk-e magunkat az Isten országára. Isten országa köztetek van, halljuk a Szentírás figyelmeztetését, másutt, Isten országa bennetek van. Tehát a kérdés, hogy is állunk ezzel a kérdéssel? Mert hiszen ebben áll a küldetésünk, a keresztény ember, az Isten országának a megjelenítője ebben a világban. Próbáljunk választ keresni. Próbáljunk eligazodni ebben a kérdésben, mert a lelki békénk, a lelki nyugalmunk függvénye ennek. Minden esetre valamiképpen ez a kérdés összefügg a szabadság eszméjével. Pál apostol arra figyelmeztetett bennünket, hogy a szabadságot Jézus Krisztus hozta el nekünk. Nagyon érdekes már ez is, hiszen az ember a szíve mélyén hordozza a szabadság igényét. A szabadság az, amire leginkább vágyik mindegyikünk. Hát akkor miért kell nekünk, embereknek Krisztus által megtapasztalni ezt a szabadságot? Tehát itt nyilvánvalóan van valamilyen kérdés, aminek a tisztázása nagyon fontos. Gárdonyi Gézának a regényét valószínű sokan ismerik, az Isten rabjai. Gárdonyi azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy valamiképpen minden ember valaminek vagy valakinek a rabja. És ez igaz. És ő azt mondja, a keresztények, hát ő először persze a szerzetesekről beszél, akik egészen sajátos módon elkötelezték magukat az Istennek. Na de hát minden keresztény azzal, hogy megkeresztelik, az Isten elkötelezettje lesz. Azt mondja, hogy a keresztények Isten rabjai. Talán így mondhatnám akkor ennek a mai vasárnapnak a kérdését, amit kellene kibogoznunk. Szabadság rabságban. És ez rendkívül fontos. Mert aki szabadságot akar, az valamiképpen igent mond az önmaga rabságára. Ez a világ, amelyben mi élünk, felfokozottan foglalkozik a szabadság kérdésével. Nagyon helyes. Különböző szabadság mozgalmaknak vagyunk az ismeretében, történelmi visszatekintésre gondolok, de napjainkban is. Annyi kezdeményezés van a szabadsággal kapcsolatosan, és mégis mintha mindig félresiklanának ezek a törekvések. Valószínű, van egy kulcsa ennek a kérdésnek, amivel az embernek szembesülnie kell, és én ezt így mondom, szabadság rabságban. Ugyanis a szabadságnak az alapja az igazság. És ehhez társulnia kell a felelősségtudatnak, és mindenképpen az embernek azt is tudomásul kell vennie, hogy vannak korlátai. Korlátai a szabadságnak, egyáltalán korlátai az embernek. Tehát akkor, amikor mi ezzel a kérdéssel szembesülünk, akkor elsősorban erre kell gondolni, hogy mi a szabadság alapja? A szabadság alapja az igazság, és mi az igazság? Az igazság az Isten szava. Mi az igazság? Kérdezte Pilátus is. Nincs válaszunk rá. Csak óhajtjuk megtudni az igazságot. Szeretnénk tudni az igazságot. Nem fogjuk megtudni, egyszerűen azért nem, mert rossz helyen keressük. Az igazság alapja az Isten szava. Vagy az Isten szavához igazodik az ember, vagy minden törekvése emberi vágyakba, emberi célokba fullad bele. Mert emberi vágyaink, emberi törekvéseink, emberi célkitűzéseink vagy az igazsághoz kapcsolódnak, vagy ott nyerik el a létjogosultságukat, vagy egyénieskedéssé válnak, és igen sok esetben diktatúrákba torkollanak. Az alapja az igazság, az Isten szava az igazság. És ennek vannak feltételei a szabadságnak, hiszen minden ember szabad akar lenni. Ezt tudomásul kell venni, nem csak én, a másik is, a harmadik is, és mindenki. Ezzel számolni kell. Ez nem azt jelenti, hogy nekem van jogom a szabadságra, a másiknak meg nincs. És a harmadik szempont, hogy korlátaink vannak. Korlátoznak bennünket az isteni igazságok, korlátoznak bennünket a másik ember adottságai, és egyáltalán korlátoz bennünket az egyéni életünk összes adottsága. Tehát mindezeket számba kell venni, ha ezzel a kérdéssel szembesülünk, és egyáltalán szabadságban akarunk egymással összetartozni, és majd mindjárt jön, hogy ez miért rabság. Áldott rabság, de rabság. És ha azt mondom, hogy ezek miatt igaz az, amit hallottunk a mai szentleckében, amit az ünnepelt olvasott fel, hogy Krisztus hozta el nekünk a szabadságot. És itt kapcsolódik össze ez a páli kijelentés és a regényírónak a gondolata, hogy Isten rabjai vagyunk, mert Pál apostol azt mondja, hogy a szabadságot Jézus hozta el nekünk, és hogyan? Úgy, hogy ő meg tudta jeleníteni ebben a világban az Isten akaratát, az Isten jó indulatát, az Isten irántunk való szeretetét. Mert ez a szabadság, a szabadság a jóra. Jézusnak az egész küldetése erről szól. Szabadság a jóra. A szabadság nem öncélú. A szabadság arra való, hogy megvalósuljon ebben a világban az Isten akarata. Az Isten akaratának a lényege meg a szeretet. Vagyis az, ami jóra az embernek szüksége van. Tehát már is világos és egyértelmű lehet a számunkra, hogy Jézus mekkora ajándékot hozott el nekünk. Fölfedte nekünk az Istennek a szándékát, az Istennek a tervét, hogy az Isten bennünket szeret, és ezzel a legnagyobb jó, amit az Isten tesz nekünk, embereknek. A szabadságunkat ezért kapjuk. Ezért kell küzdenünk érte, hogy mi valóban magunkat az Istenhez mérjük, hiszen azt is hallottuk, hogy a felebaráti szeretet az önszeretethöz méretik. Önszeretete, helyes önszeretete viszont csak azoknak lehet, akik Istenhez mérik magukat. Ha az ember Istenhez méri magát, akkor alázatos lesz. Akkor belátja az ember, hogy Istenhez mérve milyen kicsi. De ugyanakkor erről nem is olyan túl régen beszéltem, ez az embernek az alázata, hogy az ember, aki az Istenhez méri magát, és el kell fogadnia, hogy kicsi, hogy gyenge, hogy erőtlen, de ugyanakkor, ha ezzel az Istennel szövetkezik, és szövetség csak szabadságban lehetséges, csak szabad emberek tudnak egymással szövetkezni, örömmel látom, itt van ez a kis fiatal házas pár. Isten éltessen benneteket, nem régen volt az esküvőjük. Két fiatal ember csak szabadon választhatja egymást. És miért választja két fiatal egymást? Azért, hogy vállaljon egy örömteli rabságot. Vállalja azt a rabságot, hogy valakinek oda ajándékozza az életét. És ettől kezdve érte él. És ezt szabadon dönti el, és szabadságban akarja. Különben nem lehet embereknek összetartozni. Különben maximum érdek kapcsolatokról lehet szó, Érdekszövetségekről lehet szó, de nem életkapcsolatról. És éppen itt van a szabadságnak a rabsága. Mert ami a szabadságomat jelenti, az meg is kötöz. De ez egy áldott kötelék. Tehát akkor amikor Pál apostol szerint Jézus elhozza nekünk a szabadságot, akkor ezt teszi. Ha mi Istenhez mérjük magunkat, és vele szövetkezünk, akkor olyan kapcsolatban tudunk lenni egymással, amely kapcsolatban nem kell félni. Szabadságban áldott kötelékek. Ez az, amiről szól ez a mai üzenet. És nagyon érdekes, egy picit kakukkfiókának tűnik az evangélium. Talán első pillanatban nem is érti az ember, hogy kerül ide ehhez a témához ez a jézusi jeruzsálemi út, illetve annak kapcsán a jézusi megnyilatkozás. Pedig nagyon fontos. A most vasárnapi Új Emberben olvashatjuk, Bonhoeffernek, evangélikus lelkész volt, egy mondatát, aki nem sokkal a kivégzése előtt koncentrációs táborba vitték, és ott is halt meg, nem sokkal a kivégzése előtt írta le a következőt, az Isten gyenge ebben a világban, de csak ez a gyönge Isten tud bennünket üdvözíteni. Mindjárt érteni fogják a testvérek, hogy is kerül ehhez az előbbi gondolatmenethez ez az evangélium, amit felolvastunk, illetve ez a Bonhoefferi nagyon nagy igazság. Isten gyönge ebben a világban, mert csak ez a gyönge Isten tud üdvözíteni bennünket. Mit jelent? Ugye azt hallottuk, hogy Jézus Jeruzsálem felé megy, és Szamárián át kell mennie, a szamaritánusok meg a zsidók szemben álltak egymással. És nagyon érdekes ez is, sok-sok ellentét volt közöttük, de a legnagyobb ellentét ideológiai volt. Egyébként az emberi ellentétek zöme ideológiai. Az összes többi igazából nem ellentét, mert az összes többiben az emberek meg-megalkusznak, és valahogy rendeződnek is a dolgok. És mi volt az ideológiai ellentét a szamaritánusok meg a zsidók között? Az, hogy a szamaritánusok a Garicim hegyén imádták az Istent, a zsidók meg Jeruzsálemben. És a zsidók nem tudták elfogadni, hogy másutt is lehet imádni az Istent, nem csak Jeruzsálemben. Ugye Jézus egy új igazságot hoz. Istent mindenütt lehet imádni. Isten mindenütt jelen van. Na jó, de hát ott a forponton vagyunk, ott még egymásnak feszülnek ezek a problémák, aztán lassan csendesülnek, de mai napig nem csendesültek el igazából. És ezért a szamaritánusok mindig betartottak a zsidóknak, különösen akkor, hogyha Jeruzsálembe mentek Istent imádni. Hát Jézus is Istent imádni ment Jeruzsálembe, és ellenségesek voltak, és akkor itt halljuk Jakabot meg Jánost, hogy Uram Isten, hát rendezd már el ezt az ügyet, egy villámot. Aztán elintéződik minden, csapja agyon őket a villám, és akkor legalább megtudják, hogy hol kell imádni az Istent, ki az Isten, és akkor Jézus, nem tudjátok, milyen lelkület van bennetek. És én azt hiszem, hogy pontosan ez a döntő üzenet. Azt kell vizsgálni magunkban, hogy milyen lelkület van bennünk. Mert az ellentétek, a feszültségek, az ellentmondások csak úgy tudnak megoldódni ebben a mi emberi világunkban, ha mi ismerjük a gyönge Istent. A gyönge Istent, aki a, A támadásra nem támadással válaszol. A gyönge Istent, aki az indulatokra nem indulatokkal válaszol. A gyönge Istent, aki egyszerűen hallgat. Egyszerűen nem megy bele ebbe a vitába. A lelkületünk kérdéséről van szó. Szabadságra, igazi szabadságra csak akkor jut el az ember. A másik emberrel való szeretett kapcsolatra csak akkor jut el az ember, ha valamiképpen ezt a gyönge Istent hordozza magában, mert az erőtlen Isten válasza az egyetlen válasz. Erőre erőt hozni verekedés lesz. Vitatkozás lesz, gyűlölködés lesz, ellentétek lesznek. Ha az Isten erejével, vagyis a szeretet erejével, amely gyöngének tűnik ebben a világban, éljük a mindennapjainkat, akkor van remény, hogy szabadságban tudunk élni, akkor van remény arra, hogy nem egymáshoz mérjük magunkat, hanem az Istenhez. És hogyha ez történik, akkor van remény arra, hogy egymással is békességben tudunk élni, szeretetben. És ez pontosan azt jelenti, hogy amikor a másik megzavarodik, akkor nem az erővel válaszolunk neki, hanem a szeretet gyengeségében. Ez a jézusi válasz. Nincs más válasz. Ezáltal tudunk jelen lenni a világban, mégpedig úgy jelen lenni, mint a szabadság gyermekei, mint azok, akik a rosszat nem rosszal viszonozzák, hanem szabadságot nyertek Istentől a jóra, hogy meg tudják tenni azt, amit szeretetnek mondunk, amire másik embernek szüksége van. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, valóban az Isten kegyelme erősít meg bennünket, de azért, ha egymással összekapaszkodunk, akkor ugyancsak nő a közösség ereje. Erre gondoljunk most, amikor együtt, egymással, közösségben ezt az imádságot imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldás előtt reflektáljunk erre a gondolatra, amit itt az énekben is kimondtunk, hogy az Isten magához szelídítsen bennünket, engedjünk neki, mert az ember gyöngeségben erős, hiszen vagy az Isten erejét hordozzuk, vagy a mi emberi gyengeségeink hatalmasodnak el, és eltévejedünk ebben a világban. Engedjük, hogy szelídítsen meg bennünket az Isten. A gyönge Isten, aki a legerősebb, mert legyőzhetetlen. Ez a nagyfiú figyelmeztetett arra a szentmise előtt, hogy az ő szülei holnap ünnepelnek 25. házassági évfordulójukat. Isten éltessen benneteket, Enikő, Csaba, meg ezt az 5 embert is, aki belőletek lett, hogy valóban Isten általatok is tudjon jelen lenni ebben a világban. Ti már tudjátok, hogy titokról van szó, ez úgy lassan derül ki. Sajnos a modern ember nem tud mit kezdeni a titkokkal, a modern ember mindent tudni akar, nem akarja belátni, hogy nagyon kevés az, aminek a végére jutunk. Nem tudunk mit kezdeni a misztériummal, nem tudunk mit kezdeni a titkokkal, és emiatt ellaposodik, elszegényedik az életünk. Olyan lesz, mint amilyen az ismeret világunk, mint az ismeret anyagunk. Azok nagyon fontosak, nagyon örvendetesek lehetnek, de ha itt leállunk, akkor egyszer csak nincs előrejutás. Isten éltessen benneteket, és János, én nagyon örülök, hogy most itt vagy, mert annyit emlegettünk a Gellértel, téged, nem tudom miért. Mert ugye Komáromban éjszakáztunk. Tátról el kellett jutnunk Komáromig, az jó nagy távolság volt, addigra az én talpamnak annyi volt, és úgy örültünk, mikor láttuk már Komáromot, és akkor én a te édesapádról meséltem a Gellértnek, hogy milyen nagy ember volt, és aztán téged is emlegetünk. Te ott is születtél Komáromban? Nem. De abban a templomban volt édesapád, ami ott van, ott a körforgalom mellett. Ugye? Azaz. Akkor jól tudtuk Gellért. Arra néztünk a szálláshelyünkről, arra a toronyra. Bátorítás volt nekünk, hogy rád gondolhattunk, mikor a kilométer húzott bennünket, és nehezen. Kedves jó testvérek, Isten áldása legyen velünk, fogadjuk ezt az áldást, és valóban segítsen nekünk abban, hogy ebben a világban meg tudjuk jeleníteni az Istent, aki minden gyűlölködés, minden ellenségeskedés fölött van az ő gyenge jóságával. De ez hatalom. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem.